Az Index bemutatja Stage Darling Podcast. A közvélekedés szerint a zenei szakma egy férfias szakma, a zeneipar bármely területén is dolgozzon valaki, sok esetben kemény munkával, éjszakázással jár, és nehéz összeegyeztetni a családi élettel. Emiatt a zeneiparban férfiak dolgoznak, de vannak kivételek. A Stage Darling Podcast sorozatban szeretnénk a zenei területről, legyen az énekes, fesztiválszervező, fénytechnikus, 10 nőt egy-egy mély interjúval bemutatni, munkájának szépségeiről, nehézségeiről beszélgetni velük. Mai vendégem Szovják Bea, aki 24 éve dolgozik menedzser. Egyébként marketingesként kezdte egy banknál, utána átnyergelt a tévéiparba gyártásvezetőnek, ott találkozott zenekarokkal, és 2005 óta dolgozik csak, idézőjelben mondom azt, hogy csak zenei menedzserként. Szia Bea, nagyon örülök, hogy itt vagy.
Szia, köszönöm szépen a meghívást.
Hát mi már találkoztunk, ezt nem akarom eltitkolni, jó párszor, és nekem volt róla természetesen benyomásom, méghozzá az volt a benyomásom, Magdi kapcsán találkoztunk ugye mindig,
igen,
hogy te egy ilyen igazi anyatigrisként létezel a Magdi mellett, de közben egyszerre vagy barátnő, és természetesen profi szakember. Ezt jól látom?
Hát köszönöm szépen, ha így látod.
Figyelj, hát szerintem irigylésre méltó, hogy vagy te a Magdinak, mert azt látom mindig, hogy úgy kiállsz érte, meg olyan szinten tudod képviselni, mint hogyha titeket is összekötne valami, nem tudom. Ha már babái vannak, akkor azt mondom, valami köldögzsinór, mert minden rezdülését nagyon ismered. Nyilván ebben benne van az is, hogy 16 éve dolgoztok együtt. Mesélj nekem arról, hogy hogyan indult ez az együttműködés. Azt tudom, hogy ő keresett meg téged, illetve mindig minden zenekar téged keresett.
Igen, igen. Tehát én általában úgy dolgoztam zenekarokkal, hogy mindig megkerestek engem, beszélgettünk, úgy éreztük, hogy egy hullámhosszon vagyunk, és akkor tudtunk együtt dolgozni. Mert mindenféle szem, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogyha valaki együtt dolgozik egy zenei produkcióval, akár zenekarral, akár bármilyen előadó művésszel, hogy az, amit ő képvisel, azzal a menedzser is azonosulni tudjon. Tehát én szeressem azt, amit ők csinálnak, és hittel tudjak róla beszélni, hittel tudjam kvázi eladni bármerre a produkciót. És nagyon-nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, mert mindig olyan produkciókkal dolgoztam együtt, akikkel szerettem együtt dolgozni, és akikkel a mai napig jó a kapcsolatom.
Jó, hát azt gondolom, hogy Magdival tényleg nagyon nagy szerencséd van, tehát Magyarország egyik legjobb női hangjáról beszélünk. Egyáltalán hogy indul ez az egész? Tehát ő felhív téged telefonon, hogy szia Bea, hallottam, hogy jó menedzser vagy, veled szeretnék dolgozni, üljünk le egy kávéra?
Hát nem, általában ugye, amikor az emberi dolgozik a szakmában, akkor van róla vélemény, a művészek beszélgetnek egymással, a zenekarok, előadó művészek, és akkor beszélnek arról, hogy ki így dolgozik, ki úgy dolgozik, és akkor megfogalmazódik valakiben, hogy szeretne együtt dolgozni vele. Tehát így volt például a Groove House-nál, hogy a Judyéknak meg a Zsoltinak mondták, hogy nem kérdezitek meg a Beát, mert szerintünk jó lenne mellétek. Leültünk, elkezdtünk beszélgetni, és akkor ebből kialakult egy közös munka. A Magdinak is többen ajánlottak engem, és akkor fölhívott telefonon, leültünk, beszélgettünk, és azonnal kialakult kettőnk között egy olyan szimbiózis, annyira éreztük egymást, hogy nem is volt kérdéses, hogy dolgozunk együtt vagy nem. De rendkívül szerencsésnek érzem magam, hogy mindig nagyon-nagyon tehetséges emberek kell sodor össze a sors, és az egy dolog, hogy dolgozik egy menedzser, az egy dolog, hogy mit tud, vagy miben profi, vagy miben nem profi. De ha az az előadó művész, akivel együtt dolgozol, az nem profi, az nem tiszteli a szakmát, tiszteli a mikrofont, az egész életét nem arra teszi fel, hogy sikeres legyen és eredményeket érjen el, akkor egy menedzser nem tud belőle kihozni semmit.
Tudom, hogy te nem szeretsz az előtérben lenni, és mindig a művészeidet teszed az előtérbe, és nem is volt soha célod, hogy te legyél a középpontban, és nagyon kedves tőled, hogy most is arról beszélsz, hogy neked milyen szerencséd van, de most ebben a podcastben rád vagyunk kíváncsiak, vagy én legalábbis biztosan rád vagyok kíváncsi, tehát mik akkor a te feladataid, hogyan tudsz te hozzájárulni ahhoz, hogy egy ennyire jó alapanyag, mert azt gondolom, hogy Magdi például 19 éves volt, tehát mindenféleképpen csak alapanyagnak nevezném, abból egy ennyire sikeres arénákat megtöltő énekesnőt csináljál. Csináljatok együtt.
Igen. Nekem erről az a véleményem, hogy egy menedzser, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mondod, hogy az ember háttérbe helyezi magát, de nem azért helyezi háttérbe magát, mert ő úgy érzi, hogy háttérbe helyezi magát, hanem egy menedzser munkája az egy háttérmunka, az egy segítő munka. Tehát egy menedzser, egy művészt segít abban, hogy az álmait és a céljait elérje. De hogy mik az álmok, azt a művésznek kell megfogalmazni, és az ő álmait kell neked a saját munkáddal úgy segíteni és úgy támogatni, hogy mindig jobban tudjál előre haladni. De az álmok és a célok, és az, amit te is elérsz vele együtt, azok az ő álmai és az ő céljai, hiszen ő áll a színpadon, az ő neve jelenik meg a plakátokon, ő nyilatkozik, az ő élete van reflektorfényben, tehát nem azt kérdezik meg, hogy szovják be, ahogy él, és milyen a magánélete, hanem azt mondják, hogy Ruzsa Magdi hogy él, vagy a Groovehouse-os Judy hogy él, vagy a TNT és Ákos vagy Inti hogy él. Tehát, hogy ilyenkor az egy dolog, hogy nagyon fontos, hogy az ember háttérben hogy dolgozik. Egy pici példa. Csöng a telefon, felveszem. Felveszem a telefont és köszönök, akkor abban a pillanatban a telefon másik oldalán, aki szeretne mondjuk megrendelni egy koncertet, az engem összeköt a művésszel. És attól a perctől kezdve, ahogy én beszélek, neki olyan benyomása alakul ki magáról a művészről. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a háttérmunka milyen, hiszen az első benyomás az, amikor fölhív telefonon, és azt mondja, hogy szeretnék egy koncertet rendelni, akkor ha te olyan stílusban beszélsz, ami nem megfelelő, akkor neki az a véleménye alakul ki, hogy én ezt a művészt nem fogom meghívni, mert én nem fogok kínlódni. Mert ő már el se jut odáig, hogy a művésszel beszéljen, hiszen ha veled beszélt, és rajtad nem jut át, és te nem érted meg őt, akkor abban a pillanatban ő nem fogja megvenni a művészt.
Ó, hát azért ez...
Hát, tehát, hogy azért ez egy felelősségteljes dolog háttérben dolgozni, és úgy háttérben dolgozni, hogy közben képviseld őt, harcolj, minden úgy legyen, hogy neki jó legyen, és a célok eléréséhez vezető út jó legyen, de közben rólad ne az legyen a vélemény, hogy veled nem lehet zöldágra vergődni, és veled nem lehet együtt dolgozni. Tehát mindig lavírozni kell egy kicsit.
Ez marha nehéz, mert neked be kell vállalni pedig időnként, hogy téged ne annyira bírjanak.
Igen,
a Magdiért, mert te válasz minden konfliktust, akár, hogy ne a Magdinak legyen mondjuk adott esetben konfliktusot, teszem, azt valami nem tetszik a Magdinak, ami lehet most egy egyszerű eset is, ami lehet, hogy nem létezik, de nem ízlik neki a kávé, akkor te fogsz, de nyilván nem ilyenekre gondolok valójában, de hogy akkor te fogsz ilyeneket vállalni. Ez téged egyébként lelkileg nem terhel meg, hogy sokszor te vagy a nem szimpatikus ember?
Nem, mert én, nekem az a véleményem, hogy aki ezt a munkát vállalja, ami az én munkám is, az ezzel jár. Tehát a mi munkánk és a mi háttérmunkánk és a mi segítő munkánk az avval jár, hogy kell tudni konfrontálódni. De az sem mindegy, hogy konfrontálódsz. Tehát, hogy az a te konfrontálódásod az olyan, hogy a másik embert megsérted, vagy olyan, hogy a célodat akarod elérni, de úgy, hogy nem tiporsz bele vadidegen embernek a lelkébe, és mégis eléred azt, amit szeretnél. Nem mindegy. Mert nem, tehát egy menedzser nem égethet fel mindent maga mögött, mert akkor utána hova megy, hol dolgozik. Tehát, hogy ez egy nagyon...
Nagyon következetesnek kell lenni, az igen. Biztos. Kicsit tudod nekem még részletezni, mikből állnak a te feladataid? Mert most kicsit távolról látjuk ezt, hogy segíted a művésznek a munkáját, az álmainak a megvalósulását, de ezt az a gyakorlatban hogyan néz ki, hogyan tudod segíteni? Mit tudsz te, amit ő nem, vagy más ember nem, mert valamiért Szovják Beával szeretne mondjuk Ruzsa Magdi együtt dolgozni 16 éve?
Hát ez egy jó kérdés, nehéz erre válaszolni. Hát az én munkám az egy nagyon összetett munka. És ezért is mondtam el már régen több helyen, hogy mik azok a területek, ahol előtte dolgoztam. Tehát dolgoztam marketingesként, alapvetően az a munka, amikor eladsz egy produkciót, akkor ugye az egy marketing munka. Aztán dolgoztam gyártásvezetőként, de az, amikor elindulunk egy koncertre, azt meg kell szervezni, időbeosztás, timing. Az meg nagyon-nagyon kapcsolódik ahhoz, mint amikor gyártásvezető vagy és timingokat adsz, és különböző forgatásokat előkészítesz. Tehát, hogy a korábbi munkáim sokat segít tettek abban, hogy ezt a munkát úgy tudjam végezni, hogy mindenki elégedett legyen. Tehát az én munkám több rétű. Áll a sajtó részéből, tehát abból, hogy mik jelennek meg, milyen fotókat küldünk, milyen videóink vannak, aztán áll a koncertszervezésből, és a koncertszervezés az ugye egy nagyon komplex munka, mert ott nem arról szól, hogy beírod a naptárba, hogy július 23-án Balatonlellén koncertezünk, hanem ehhez hozzátartozik az, hogy a látvány mikor érkezik, milyen látványt viszünk, mekkora a színpad, hány ember megy, mennyi időnk van a színpadon, hány órát tud építeni, hogy alakítod hozzá, hogy a hangmérnökök, a hangos csapat mikor érkezzen, mikor pakolja föl a technikát, mennyi idő alatt készül el a színpad, ha van előttünk produkció, akkor azt hogy pakolunk úgy föl, hogy az a produkció is le tudjon menni, mennyi idő előtt kell lemenni nekik ahhoz, hogy mi föl tudjunk tenni mindent, mikor vannak a hangbeállások, mennyi idő kell a kezdés előtt, mikor érkezik a zenekar, mikor érkezik a művész, hogy kezdünk, mikor van vége, amikor vége van, hogy pakolunk. Tehát, hogy ez egy ilyen komplett munka.
Igen, ezt már hallgatni is eléggé fárasztó volt, de te élvezed ezt, akkor látszólag, hogyha ezt ennyire régóta csinálod. 16 év egyébként házasságból is azt gondolom, hogy nagyon sok, meg elég keveseknek jön már össze. Ti 16 éve vagytok úgymond együtt a Magdival. Voltak nehéz pillanataitok?
Olyan érdekes, hogy elszaladt a 16 év, és a 16 év alatt mi soha nem vesztünk össze.
Ez komoly.
Igen. Volt olyan, hogy neki más volt a véleménye, vagy nekem más volt a véleményem. Megbeszéltük, meggyőztük egymást. De mi 16 év alatt nem vesztünk. Tehát nem volt olyan pillanat a 16 évben, hogy na most én itt ezt befejezem, vagy ő azt mondta, hogy na Bea, itt most elég volt. Tehát a 16 évünk az úgy telt el, hogy elszaladt 16 év, és mind a mellett megbeszélünk dolgokat, és nem mindig mindenben értünk egyet, de azt átbeszéljük, és ez egy érdekes dolog, vagy ő győz meg engem, vagy én győzöm meg őt. De mindig mindennek az a vége, hogy meggyőzzük egymást. De a legfontosabb, hogy bizalom van kettőnk között. Tehát ő bízik az én munkámban, és én bízom az ő profizmusában és az ő munkájában. De ha ez nem így lenne, nem tudna működni.
Tehát ez tényleg ugyanúgy működik akkor, mint egy kapcsolat.
Igen.
Tehát a kapcsolatnak is a bizalom az alapja. Viszont itt azért hatalmas változás történt, legalábbis a Magdiban szemmel láthatóan, hiszen egy 19 éves kislányból lett már egy felnőtt, érett, nagyon sikeres, 3 gyerekes anyuka ráadásul. Ehhez azt gondolom, hogy óriási rugalmasság kell, meg nyilván neked is nagyon sokat kell változni, ahogy követed végig az ő változásait.
Ez egy olyan érdekes dolog, hogy ez olyan, mint amikor az embernek van egy gyerek, és a gyerek felnő mellette. Tehát, hogy egy kamasz gyerekből felnőtt nő lesz, és vannak változások, amik ugye természetes változások, hiszen 19 évesen más vagy, mint 25 évesen, és más vagy 30 évesen, 35 évesen, tehát, hogy ezek azért így változnak korszakonként is. Tehát én inkább úgy mondanám, hogy úgy felnőtt mellettem, nővére.
És te mennyit változtál mellette?
Hát az az igazság, hogy nekem vele egy idős lányom van.
Uh-huh. Ja, ez így nagyon jó.
Tehát ilyen szempontból mindig volt otthon egy példa, hogy éppen hol tartunk, és milyen korszakok vannak. Valószínű, hogy ez is sokat segíthetett, hogy pont annyi idős az én lányom is, mint ahány éves a Magdi, tehát ő is 19 volt, mint amikor elkezdtünk
ez
dolgozni.
Ez elképesztő, jaj, de jó. Hát akkor ez így, akkor jól láttam ezt az anyatigris dolgot, tehát akkor nem a légből kaptam ezt teljesen, hanem akkor van felé egyfajta nem csak szakmai viszonyulásot, hanem kicsit anyai is, nem?
Hát én nem anyainak mondanám, hanem inkább úgy mondanám, hogy felelősséget érzek iránta. Uh-huh. Mert ugye az anyait azt hagyjuk, az a családi dolog, én nem a család, én erre mindig
külön
nagyon,
választod a kettőt.
Igen, nagyon. Mindig nagyon figyelek arra, hogy a családi rész az teljesen külön van, meg külön vagyok én. Tehát mi nagyon jóba vagyunk, nagyon megbeszélünk mindent, nagyon egy hullámhosszon vagyunk, de én mindig tiszteletben tartom a család, azt a magánéleti részét, ami a magánélet. És én úgy érzem, hogy ahhoz, hogy mi sokáig tudjunk jól együtt dolgozni, kell hagyni egymásnak levegőt. És általában azok, nagyon sok menedzser van, aki akkor együtt nyaralnak, együtt telelnek, együtt születésnapoznak, névnapoznak, mindent együtt csinálnak, hamar kiég a kapcsolat. Uh-huh. És az nem egészséges. Tehát igen, kell hagyni, értem. Tehát mi nem nyaraltunk együtt, mi nem teleltünk, tehát az a család része, mi meg nagyon jól megvagyunk, tulajdonképpen nagyon-nagyon bizalmas a viszonyunk, de vannak határok, és azokat a határokat mind a ketten betartjuk, és ez szükséges ahhoz, hogy hosszú távon tudjunk jól együtt dolgozni.
Hát igen, abszolút titeket igazol az idő. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy teljesen akkor sem lehet leválasztani, tehát a Magdinak a magánélete mindenféleképpen befolyásolni fogja a te munkádat. Azt gondolom, hogy te vagy annyira profi, hogy a tiéd nem nagyon befolyásolja az övét. Például, amikor kiderült, hogy lesz 3 kisbabája. Most már sejtem, hogy mit szóltál hozzá, mert érzem, hogy milyen a ti viszonyotok, de mégis, amikor először gondoltam erre, akkor azt gondoltam, hogy azért, hogy egy menedzser meghallja, hogy a menedzsertje, a csúnyán fogalmazva, akár a megélhetése most 3 gyerekről fog gondoskodni, akkor nem feltétlenül csak az öröm az, ami jön belőle. Nagyon csúnyán hangzott?
Nem hangzott csúnyán, igazad van, ha fölteszed ezt a kérdést. Én nekem erről az a véleményem, és mi sokat beszélgettünk előtte is arról, hogy család nem család. Az én privát véleményem, szóvják be a véleményem a családról, hogy egy nőnek szüksége van arra, hogy legyen gyereke. Egy házas párnak szüksége van arra, hogy legyen gyereke, hiszen az élet nagyon-nagyon sok különös dolgot tartogat számunkra, de az életnek igazán értelmet az ad, ha az embernek van gyereke. És hogyha elmennek az évek, és eljutsz addig a pontig, hogy már nem lehet gyereked, és azt nem tudod visszahozni, akkor egy olyan űr marad, egy olyan dolgot hagysz ki, amit nem szabad kihagyni. És nekünk szerencsénk volt, mert ugye az egész stábunk, a zenekar, a hangosok, ez 25 ember, akivel együtt dolgozunk, mindenki egy emberként örült annak, hogy a Magdinak babája lesz. És mi nem azon gondolkodtunk, hogy most mi lesz, és hogy egyáltalán eszünkbe se jutott az, hogy a jövő nyár hogy fog alakulni, hanem mindig arra gondoltunk, hogy ezt most úgy csináljuk meg, hogy neki nehogy valami baja legyen, hogy ezt mi most végig tudjuk csinálni. Állandóan azon gondolkodtunk, hogy mindig minden komfortosan jó legyen ahhoz, hogy a babák egészségesen megszülessenek. Mindenki türelmesen várt, hogy a Magdi mikor mondja azt, hogy úgy érzi, hogy szeretne menni, mikor mondja azt, hogy úgy érzi, hogy most aztán folytat maradhatjuk, vagy dolgozhatunk együtt. Tehát, hogy mindenki maximálisan ahhoz igazodott, aminél azt vártuk, hogy ő belőle mi jön.
Uh-huh. Hát ez nagyon jó. Nagyon jó a Magdinak.
Igen, és az egész csapat ilyen, tehát mindenki, tehát egy ember, tehát a fiúk a zenekar az azt mondta, hogy de jó, három baba, ez annyit jelent, többet nem állunk meg.
Ez igaz. Na mennyire pozitív a szemléletük. Rá fogunk térni a fiúkra is, meg a zenekarra is, meg az egész csapatra is, akikkel dolgozol. De még arra azért kíváncsi lennék, hogy miben változott meg a munka így a Magdival. Tehát ez azért mindenképpen egy nagy változás. Te ebből sokat érzékelsz, mert a közönség az biztos, hogy nem érzékel sokat, hiszen már nagyban koncertezik, pedig csecsemői vannak.
Olyan szempontból változott, hogy kevesebbet beszélünk, és sokkal rövidebben és tömörebben egyeztettünk dolgokról, és percek alatt beszélünk meg nagyon sok dolgot, és nincs idő arra, hogy hosszan. Volt idő, amikor sokáig tudtunk beszélgetni, meg majd eljön az idő, hogy újra tudunk sokáig beszélgetni, de most rövid telefonok vannak, és rövid...
És ezt te megérted.
Egyértelmű, hát ez most egy ilyen korszak.
Hogyan sikerül, illetve sikerült őt ilyen hosszú ideig, ilyen top szinten tartani? Tehát ő nem nagyon emlékszem olyanra, hogy Rúzsa Magdinak nagyon hullámvölgye lett volna, vagy elfelejtő volna, hanem ő nem az, hogy fixen sikeres, hanem csak nő a sikere. Óriási rajongótábora van, mindig jó dalokkal jön elő, megtölt tényleg arénákat. Ebben biztos vagyok benne, hogy neked is nagyon sok munkád van. Tudsz-e valami kis titkot ebből elárulni?
A legfontosabb az, hogy apró lépésekkel halad az ember előre, és amikor elér bizonyos lépcsőfokokat, akkor ott egy picit megáll, megpróbálja megélni a sikereket, ledöngölni, én úgy szoktam mondani, hogy ledöngöljük, megalapozzuk, nem futunk tovább, hanem legyen alapja, az legyen akkor már biztos, és onnan menjünk megint tovább egy kicsit, és mindig apró lépésekkel tovább. Ez maga az építkezés, a munka része. Az alkotási folyamat az pedig kifejezetten rajta múlik. Tele van zenével, szövegvilággal, a feje gondolatokkal, és szerintem a sikerének a nagy titka az, hogy hosszú évek óta a saját szövegeit énekli, és hosszú évek uh-huh. óta alkotó társai azok a zeneszerzők és hangmérnökök, akikkel együtt dolgozik. Tehát a dalokban önmagát adja, és az biztos, hogy a közönség számára nagyon sokat jelent, hogy önmaga gondolatait, önmaga érzéseit énekli ki a közönségnek.
Most megint emlegeted ezt a hosszú távfutás. Neked ez az irány, te így gondolkozol, te szerinted úgy működik valami, hogyha hosszú távon gondolkoztok. És neked ez sikerül is, vagy nektek ez sikerül is, tehát ti nagyon régóta dolgoztok egy nagy csapattal, most gondolok a zenekarra, vagy akár még rengeteg háttérben dolgozó emberre. Ezt hogyan lehet ma megtartani? Mert azért hozzáteszem, hogy ma már elég nagy divat az, hogy az emberek évente akár váltogatják a munkahelyeiket, mert van miközül válogatni, vagy mert azt gondolják, hogy megtehetik minden esetre, az biztos, hogy ennek most nagy divatja van.
Ez egy érdekes dolog, és vissza kell csatolnom az én pályám elejére. Mert én az OTP Bankban, amikor dolgoztam marketingesnél, akkor volt egy igazgatónőm, a dr. Szendi Istvánné, és mellette tanultam. És szerintem rendkívül fontos az, hogy egy pályakezdő hogy indítja az életét, milyen az első munkahelye, ott milyen benyomások érik, és ott ő mit tanul. És én ott tanultam meg azt, hogy nagyon-nagyon fontos megbecsülni azokat az embereket, akikkel együtt dolgozunk erkölcsileg, emberileg és anyagilag. Mind a három nagyon-nagyon fontos, és még ennél is fontosabb az, hogy az ember nem érthet mindenhez. Nincs olyan ember, aki mindenhez ért. De ha olyan emberekkel dolgozol együtt, akik az ő saját szakterületükön a legjobbak, és nem félsz attól, hogy ő lehet, hogy abból a témából többet tud, mint te, hanem egyszerűen támaszkodsz arra a tapasztalatra, arra a tudásra, ami neki megvan, és ezekkel az emberekkel jól tudsz együtt dolgozni, akkor te sokkal sikeresebb leszel, hiszen egy idő után az ő sikerük is a te sikered. És én ezt tanultam meg a Katitól annak idején az OTP-be, és ez ment így tovább. Tehát azt mondják, hogy gyönyörűen szól a koncert. Olyan, mintha CD lenne. Na de a Bácskai Gábor Mazsi a hangmérnök. Mert ő biztos, hogy úgy fogja lekeverni azt a bulit, hogy olyan, mintha CD lenne. De ott áll a Nagy Ferenc a füles kontrollnál, és biztos, hogy úgy húzogatja a potit, hogy akár a Magdi, akár a zenekar mindig azt hallja, hogy a legjobbat tudja kihozni magából. De ott áll a Magony Zoli, aki 16 éve a fénytechnikus és a látványtechnikus, és tudja, hogy mikor mit kell, mikor kell a Magdit megvilágítani, mikor kell a zenekart megvilágítani, mit hogy kell csinálni ahhoz, hogy erről az egészről azt mondják, hogy hát ez azért egy világszínvonalú produkció.
Mondtad, hogy az nem baj, hogyha nem ért valaki mindenhez. Te neked a zenéhez mennyire kell értened ahhoz? Most már nem csak a Magdiról van szó, így zenei menedzserként. Tehát tudom, hogy tanultál zenét, és tudom, hogy zongoráztál, mert tudok rólad nagyon sok mindent, de kell hozzáértened? Bele kell szólnod a kreatív részébe? Gondolom, hogy a dalírásban nem. Mennyire van ebben szereped? Mondhatod azt, hogy ez a dal inkább ne jöjjön ki, vagy milyen sorrendben jöjjenek ki dalok, vagy ezeket a kreatív részeket teljesen másra bízod, mert azt gondolod, hogy más jobban ért hozzá?
Én ezeket teljesen másra bízom, és úgy érzem, hogy más sokkal jobban ért hozzá, és én vagyok a végén az a fül, aki Juli néni Gergely ugornyán bekapcsolja a rádiót.
Tehát az nagyon fontos fül.
És a rádiót, amikor bekapcsolja, akkor végighallgatja a dalt, és nem kapcsol el közbe. És nem kalandozik el a gondolata, hanem végighallgatja, mert viszi a dallam, tetszik a refrén, jaj, de jó ez a verze, hú, az a szöveg. Én mindig egy rádióhallgató fül vagyok.
De volt olyan, hogy megmondtad, hogy figyelj, ez most engem annyira nem kötött le, ezt
persze, van olyan, amikor az ember, amikor úgy sok-sok dal van, és mondjuk egy egész lemezt végighallgattunk, akkor az ember megmondja, hogy mondjuk én nekem erről a lemezről melyik az a dal, amelyik a legjobban megmaradt, és van, hogy végighallgatok 13 dalt, és utána melyik az a dal, amelyiket reggel én visszadúdolom, nem zenészként, nem gitárosként és nem énekesként, hanem egy rádióhallgató fülként, melyik az a dal, ami a legjobban benne marad az én fülembe. De én ilyenkor egy vélemény vagyok a sok közül, de én nem egy megvétózós vélemény vagyok ilyen szempontból. Tehát én elmondom a véleményemet, elgondolkodnak rajta, de nem én döntöm el, hogy melyik dallal jövünk ki. Soha nem is én döntöttem el, egyetlen egy zenekarnál sem. Tehát én mindig elmondom a véleményemet, de alapvetően nem én döntöm el, hogy mivel jövünk ki.
Világos,
nem is lenne egészséges.
Értened kell hozzá?
Nem kell értenem
tehát
hozzá.
Nem kell egy zenémenedzsernek értenie a zenéhez, mert nem ezek a feladataidból kijött, hogy egyébként nem ezek a feladataid, nem. De jót tesz neki, hogyha, tehát mondjuk azt, hogy te zongoráztál, az ad ehhez az egészhez bármit, vagy semmi köze hozzá.
Nem, semmi köze hozzá. Csak... És én szerintem, hogyha valaki túlságosan próbálja ráerőltetni a saját véleményét egy produkcióra, akkor az nem egészséges, hiszen attól jó ez az egész történet, hogy mindennek megvan a maga része. Tehát ez, hogy például, hogy most a hangmérnök hogy keveri, és hangosabb a hang, vagy a gitár, vagy a zongora, ahhoz én nem szólok bele, vagy mondjuk, hogy a fényesek csinálnak, vagy a látványnál olyan elemek vannak, akkor én maximum annyit tudok mondani, a gyerekek, 10x12-es színpad olyan díszletet tervezetek, hogy fölférjen a színpadra, vagy olyan díszletet rakjatok össze, hogy a pakoló időben kész legyen.
Igen.
De megnézem, hogy tetszik, vagy nem tetszik, vagy megmutatják, de alapvetően én nem vétózok ilyeneket. Úgy gondolom, hogy olyan sok dolog van, ami a feladatom, ami rajtam múlik, hogy amit nem muszáj,
azt nem csinálod.
Azt én nem veszem a nyakamba.
Abszolút értető. Mi jelenti számodra a legnagyobb kihívást a feladataid közül?
Amikor jön az aréna. Azt szeretem a legjobban, és az a legnagyobb kihívás, hogy ott mindig minden a helyén legyen, hogy az egy olyan monumentális legyen, hogy ott mindenki nagyon-nagyon jól érezze magát, és hogy onnan úgy menjen haza a közönség, hogy már holnap visszajönne. Nekem mindig az arénák a legnagyobb. Amikor vége az arénának, akkor leülök, és azon szoktam gondolkodni, na jó, akkor nem felejtettem el semmit, akkor rendben van.
És mikor lesz a következő, mert hát ez annyira jó volt.
Igen, 2023. február 25-én, és már gondolkodunk rajta. Tehát, hát hogy ez mindig így van. Hogy jön a következő, viszont az is nagyon fontos, és azt is nagyon fontos volt megtanulni mindenkinek körülöttünk, hogy amikor van egy aréna és van egy nagy siker, akkor azt a nagy sikert meg kell tudni élni, várni kell legalább 3-4 hetet, egy hónapot, és utána kell elkezdeni gondolkodni a következő
lépésen. Jaj, de jó, hogy ezt mondod, mert ezt sokan nem így csinálják szerintem.
Muszáj.
Nem hagyják, de ezt maguktól veszik el azt az élményt, hogy igazán megéljék, mert nem lehet aznap megélni az egészet, meg felfogni az egészet, nem ami történik. Mert amúgy az lett volna a következő kérdés, hogy mi számodra a legnagyobb siker élmény, de akkor ezek szerint neked ez a legnagyobb sikerélmény, maga az aréna. És egy olyan kérdésem is van amúgy, hogy hogyan emlékszel vissza az életed első arénás koncertjére?
Az első arénás koncert, amit a Magdival csináltunk, az 2016-ban volt, és ugye a 10 éves évfordulója volt annak, hogy a Magdi megnyerte a Megasztárt, és hát ott volt az, hogy vége lett a koncertnek, bementünk az öltözőbe, és ránézett a Magdi, és mondja, hogy na most mi van, és így ránéztem, és mondom, hogy kézzel, de semmit nem felejtettem el. Tehát, hogy az volt a legnagyobb, hogy tudod, hogy minden a helyén volt, hogy minden ott volt, minden akkor volt, minden megszólalt, minden jó volt, és senki nem jött panaszkodni, mindenkinek komfortérzete volt, a zenekarnak, a stábnak, mindenkinek. Azért ott több száz ember dolgozott, és annyira jó érzés volt úgy ott ülni az öltözőbe a koncert után, hogy mindenki boldog.
Te szoktál izgulni, miközben megy a koncert? Nem is csak az arénánál, hanem úgy általában, mit tudom én, anyukám például mindig izgult, hogyha látott engem a színpadon, bárhol is. Te neked ebben ráadásul még sok munkád is van, tehát abszolút van okod izgulni, vagy te ehhez hogyan állsz?
Én nem izgulok. Szerintem az rendkívül fontos dolog, hogy amikor valakivel együtt dolgozol, és te vagy a menedzsere, de nem az anyukája vagy. Uh-huh. Mert egy gyereknek, az anyukájának mindig minden tökéletes, amit csinál. Soha nem tudja igazán kívülről nézni, és mindig nagyon izgul érte. De ha te dolgozol együtt valakivel, és te tudod, hogy az a valaki annyira magabiztos, és annyira jól csinálja a dolgát, akkor te nem izgulsz, csak nézed, és azt mondod, hogy ezt is megcsinálta, de jó. Tehát most az utolsó arénánál, amikor repült a Magdi, és ugye ez egy hosszú folyamat volt, a próbák, az egyebek, minden a helyén legyen. De én ott álltam hátul, és csak egy olyan érzés volt bennem, hogy azt a mindenit ezt is hogy megcsinálta. Tehát, hogy egy olyan büszkeség volt bennem, de nem izgalom, és érdekes, hogy soha egy másodpercig nem kételkedek abba, hogy nem csinálja meg tökéletesen, vagy hogy a produkcióban bárki bármit nem tökéletesen csinál. Soha ja. nem, nincs ilyen érzésem.
Hát valószínűleg ez félig meddig fejben is dől el, de nyilvánvalóan a rengeteg munka, ami mögötte van, hozzátesz. Próbálok valami olyan dologról beszélni, ami nehéz, mert most azért már megint nagyon, nagyon jól hangzik minden, amit mesélsz, de mi van például akkor, hogyha le van valami fixálva, egy koncert, vagy egy interjú, bármi a művésznek, és a művész kitalálja, mert azért a művészek erről híresek, hogy hát bocs, de nekem ma nem olyan napom, nyilván nem egy koncertről, de megtörténhet, hogy megborul egy előadó, és már rég nem a Magdiról beszélek, ez egy általánosabb kérdés, és vissza akar mondani egy koncertet, vagy bármiféle megjelenést. Ilyenkor te elképesztően szorult helyzetben vagy.
Rendkívül szerencsésnek is érzem magam, illetve nem is szerencsésnek érzem magam, mi rögtön az elején mindig átbeszéljük a dolgokat. És azt szoktam mondani, hogy én mindig annyit várok el, amennyit én is nyújtok. És hogyha én maximumot nyújtok, és nekem 8 óra 8-kor van, és megjelenünk, akkor ott mindenkinek meg kell jelenni. És ha egy művésznek bármi baja van, akivel együtt dolgozom, de ő azt megígérte, hogy megcsináljuk, akkor olyan nincs, hogy nem csinálja meg.
És soha nem is fordult veled
elő? Nem,
és soha. És ha előfordulna, mit csinálna?
Biztos, hogy keresnék valaki mást, akit be tudnék tenni abban a pillanatban arra az interjúra, de nagyon elgondolkodnék, hogy folytassam el a közös munkát.
És mi van akkor egyébként, amikor neked van nehéz napod? Mert biztos, hogy van ilyen, te van, is egy ember van.
Persze, rengetegszer van ilyen, de én azt mondom, hogy akkor azt szét kell választani. Nekem az a dolgom, hogy szétválasszam, mert hogy szét tudom választani, és az, hogyha nehéz napom van, akkor azt nem viszem bele a munkába. És mivel én ezt megteszem, ezért számomra természetes, hogy akivel együtt dolgozom, ő is félreteszi, bármilyen nehéz napja van, bármi történik, végigcsinálja. Ha kell fogvicsorgatva, ha kell úgy, hogy majd megbolondulunk, akár ő, akár én, akár bárki, akkor is végigcsináljuk. Tehát én azt mondom, hogy ha valamit megígérünk, akkor azt minden körülmények között meg kell csinálni. És ez szerintem a művészetben, a régi nagy híres színészeknél, te hallottál olyat, hogy lemondod bármit.
És már nagyon régóta dolgozol együtt zenészekkel, és ez biztos, hogy te nagyon-nagyon sokat adtál nekik. De abban is biztos vagyok, hogy te is nagyon sokat tanultál zenészektől. Tehát azért egy OTP bank után ott lenni arénás koncerteken, az egy elég komoly pályaív, meg egy életút, meg minden, elképesztő nagy siker. Mi az, amikben te megváltoztál az elmúlt, hát lassan negyed évszázadnak a hatására, illetve a zenészeknek a hatására? Mit tanultál tőlük?
Én megtanultam tőlük a türelmet, és megtanultam tőlük azt, hogy nem kell idegeskedni, mert mindig mindent meg lehet oldani. Tehát igen, jöttem egy teljesen más területről, és belecsöppentem egy rock and roll világba, de ez a rock and roll világ is azért egy nagyon érdekes, az emberek számára ez egy teljesen megfoghatatlan dolog, hiszen gitározik, zongorázik, dobol, jól érzi magát, de közben dolgozik. És hogyha te szórakoztatva dolgozol, akkor annak az embernek, aki eljön és jól érzi magát ott, nem gondolja, hogy neked ez egy munka. Pedig ez az ő részükről is egy kőkemény munka. De én megtanultam tőlük azt, nem kell idegeskedni, mert úgyis megoldjuk. És nincs olyan probléma, amit nem tudunk megoldani.
De te idegeskedős voltál eredetileg?
Eredetileg igen, tehát voltam én türelmetlen is, tehát ez azért hosszú idő alatt
alakult. Ez most már ebből semmi nem látszik, tehát hogy jó megneveltek téged a zenészek tudat alatt, hogyha lehet így mondani. Mondtad, hogy nagyon fontos neked, hogy ha valakit menedzselsz, akkor ott megtaláljátok egyből a közös hangot, az első találkozáskor ez kiderül. Mi van akkor, hogyha valakivel első találkozáskor megtalálod a közös hangot, és így érzed, hogy nagyon jól tudnátok együtt dolgozni, de baromira nem tetszik a zenéje. Olyat elvállalnál?
Nem, mert nem tudom hittel eladni. Uh-huh. Nagyon nehéz dolog ez, mert gondolj bele, hogy különböző médiumokat meg kell keresned, és ott képviselned kell valakit, a zenéjét, az egyéniségét, az egész embert. És úgy nem lehet valakit képviselni, hogy te nem hiszel benne. Tehát hinned kell a munkában.
De mondjuk jó, tudod, hogy jó minőségű a zenéje, de mondjuk nem tudom, melyik zenei stílusát tőled nagyon távol, de mondjuk van egy metal zenekar, te neked ez fősértő egy dal után, de közben egy nagyon minőségű metal zenekarról beszélünk.
Abban lehet együtt dolgozni.
Abban tudsz hinni, nem?
Abban tudok hinni, igen. Mert nem, tehát nem olyan értelemben mondtam én ezt, hogy most nekem az a kedvenc zeném kell, hogy legyen, hanem én higgyek abba, hogy ő jó, amit csinál, higgyek abba, hogy profi, amit csinál, higgyek abba, hogy ez egy nagyon jó produkció, akkor azt el lehet adni. De fontos, tehát a hit a legfontosabb. Ha te nem hiszel abba, amiben benne vagy, de szerintem nem csak a mi szakmánkra igaz, hanem minden másra. Nem lehet hitetlenül dolgozni.
Egyszerre lehet több zenekart menedzselni, mert erre lehet, többször persze. Láttam példát, te most csak a Magdival foglalkozol.
Én most csak a Magdival, de volt nekem időszak, amikor több mindenkivel dolgoztam együtt.
Hogyan történik az elengedés, tehát egy együttműködésnek a befejezése?
Általában ez úgy működik, az én életemben úgy volt, hogy voltak egy korszakok, és utána jött egy olyan, hogy ő egy egészen más dolgot szeretne csinálni, és az a dolog, amit ő szeretne csinálni, abban meg én már nem biztos, hogy jól érzem magam, vagy otthon érzem magam, vagy úgy érzem, hogy azt el tudom adni, vagy pedig azt mondta, hogy ő eddig eljutott, és ő nem akar tovább eljutni, és akkor ő már tudja magának csinálni a dolgokat. De az a legérdekesebb, hogy úgy mindenkivel megmaradt a jó kapcsolatom.
Tehát akkor nem rossz ízet.
Nem, tehát nekem nincsenek haragos, tehát nekem soha nem lett vége zenekarral úgy munkámnak, hogy összevesztünk volna bármin.
És mondjuk volt olyan, hogy valaki megkeresett, és akkor te nemet mondtál, hogy nem szeretnéd őt menedzselni?
Hát van olyan, amikor megkeresnek, igen, és ha nem érzem, akkor nem fogom. Tehát én nem hitegetek senkit. Tehát, hogyha
az elmúlt 16 évben megkerestek, gondolom.
Elég sokan,
de gondolom mindig nemet mondtál, hiszen...
Hát nemet, igen, mert az embernek mérlegelni kell. Uh-huh. Ugye kell tudnod mérlegelni azt, hogy amiben éppen benne vagy, és ha mellette elválasz valami mást, akkor az minek a rovására megy. És ugye azért egy fenékkel sok lovat megülni nem lehet.
És ez meg most nagyon működik.
Igen, de amikor a Magdival elkezdtem dolgozni, akkor még volt több munkám mellette, és utána jött az, hogy a telet is betöltjük, hogy Magdalénát csináltunk, hogy turnékat csináltunk, hogy télen is volt koncert, nyáron is volt koncert, és egyszerűen az élet és a munka hozta azt, hogy egyre több dolgom volt ezzel a produkcióval, és ezért a többieket le kellett adnom. De ugyanúgy megmaradt a jó kapcsolat, de ők megértették, hogy ha én ezt építem tovább, és én itt most nagyon sokat dolgozom, akkor nekem rájuk nem lesz időm. És akkor úgy lett vége mindig mindennek, hogy amire nem volt időm, azt nem tudtam tovább csinálni, és akkor megbeszéltük, hogy én nekem már erre nincs időm, ezt most nem folytatom tovább.
Ha már a nem mondásnál tartunk, akkor mi az, amikre nemet szoktatok mondani, vagy szoktál mondani? Voltak extra kérések, amikre csak úgy néztél, hogy ezt
hát
nem vállaljátok?
Legfontosabb az, hogy ugye a legelején le lett fektetve, hogy csak élő koncertek lesznek, és nem lesznek félplébek és kisebb fellépések, és ez egyértelmű, hogyha valaki úgy keres meg minket, hogy szeretne egy félplébek koncertet, vagy egy félplébek fellépést, vagy hogy egy dalt énekeljen el valahol, akkor ilyen nincs, hiszen van egy csapatunk, van 25 emberünk, van látványunk, van mindenünk, és mi abba gondolkodunk, közösen a Magdival, hogy mi úgy adjuk el a produkciót, hogy minden embernek, aki velünk van, annak munkát tudjunk adni. Akkor tudunk nekik munkát adni, hogyha kompletba eladjuk a produkciót. Tehát, ha én most egy helyre eladok egy kisebb produkciót, akkor ugyanarra a helyre már nem fogják megvenni a nagyobbat, ahol minden ember tud velünk együtt dolgozni. Tehát mi a pandémia alatt is nem csináltunk kisebb koncerteket, hanem inkább megvártuk azt, hogy mikor tudunk úgy koncertezni, hogy mindenkit vigyünk magunkkal.
De akik veletek dolgoznak, azok szinte csak veletek dolgoznak?
Hát ez úgy van, hogy amikor nekünk koncertünk van, akkor ők biztos, hogy ők vannak velünk. Amikor nekünk nincs koncertünk, akkor ők tudnak más munkákat is vállalni, de amikor bejön egy Magdi koncert, akkor
az fix, hogy ő a prioritás.
Akkor ő a prioritás, és akkor mondjuk egy másik munkát, amit bevállalt, oda küld maga helyett egy helyettest.
Nem tudom, hogy illik-e ilyet kérdezni. Hány embernek biztosít megélhetést Rúzsa Magdi és az ő előadó művészete?
Hát nekünk 25 főből áll a stábunk.
Akik csak ezt csinálják.
Igen. Hát most ezt nem úgy mondanám, hogy csak ezt csinálják, inkább úgy fogalmaznék, ahogy te is mondtad, hogy a prioritás a Rúzsa Magdi produkció, és amikor nekünk nincs koncertünk, amikor szabad időpontja van, akkor el tud vállalni más munkát. Nekem van egy Google naptár, ott mindent megosztok, és mindenki, akivel együtt dolgozunk, az látja, hogy nekünk mi van beírva. Tehát, ha őt megkeresik, hogy menjen el mondjuk a szigetre hangmérnöknek, vagy nem bárhova, vagy fényesnek egy filmbe, vagy bármit, akkor megnézi ezt a naptárt, és akkor látja, hogy mik azok a napok, amik biztos, hogy szabad, és el tudja vállalni.
Minden, amit mondtál, abból nekem az jön le, hogy van sok kihívás, meg nehézség ebben a szakmában, de te ezt már valahogy vagy már nagyon benne vagy, vagy már erre születtél, vagy már nagyon jól jött tényleg össze a korábbi munkáiddal, de azért az fix, hogy nagyon nagy nehézség benne, hogy rengeteg éjszakázásra jár. Ezt el is mondtam egyébként a Felkonfban, hogy azért a zenei szakmának ez a része egy olyan dolog, ami miatt én azt képzelem, hogy ebben nagyon ki lehet égni, nagyon ki lehet fáradni, magánélettel való összeegyeztetés az majd egy külön topik lesz. Neked ez annak idején biztos, hogy egy nagyon nagy váltás volt, amikor ebbe te belecsöppentél, mert nem ilyen volt az életed, te ezt egyből jól bírtad?
Nem, mert meg kellett szokni. Meg kellett szokni azt, hogy éjszaka, meg kellett szokni azt, hogy turnébusz, meg kellett szokni azt, hogy hajnalba érsz haza, hogy hiába értél hajnalba, hajnali 3-kor, másnap 12-kor megint el kell indulni. Tehát ez egy életforma.
És ezt viszont, meddig lehet bírni?
Szerintem nagyon sokáig lehet bírni, mert viszont azt se felejtsd el, hogy hét elején, amikor jön a hétfőket, szerd a csütörtök, akkor ha szülői értekezett van az iskolába, akkor el tudsz menni, nem kell elkéreckedned, ha gyerekkel valóban el kell menned, akkor be tudod ütemezni, hogy menjél
be
vele.
Tudod, de folyamatosan a kezedben van a telefonod, az is biztos, tehát hogy neked nincs szabad napod, úgymond, lehet, hogy fizikailag nem kell jelen lenned valahol, de a pihenést az például nem nagyon tudom, hogy neked mikor van. Nyáron például biztos nem mész nyaralni.
Nem, de ez egy érdekes dolog, hogy most ugye egy kicsit sajátos a helyzet, és de a pandémia előtt úgy volt, hogy nyáron mindig kihúztam 10 napot, pontosan a nyár kellős közepén, és pont azért, hogy mindenki elmenjen nyaralni, és akkor abban az időszakban, amikor mindenki elmen nyaralni, akkor én is elmentem nyaralni. Vagy mondjuk nekünk a decemberünk olyan, hogy mi karácsony, és tehát két ünnep között nem vállalunk semmit. Tehát az két ünnep közötti időszak, meg általában január az egy csöndesebb időszak, akkor lehet pihenni. Tehát, hogy azért vannak ilyen időszakok, jó.
Hát jó, hogy ezt megengedhetitek magatoknak.
Jó, figyelni kell, tehát nem azt mondom, hogy a telefon nincs állandóan a kezemben, nem azt mondom, hogy nem nézem folyamatosan az e-maileket, de szerintem ezt egészségesen meg lehet csinálni. Ez van egy közhely. Mindig arra van időd, amire akarod.
Igen, és milyen ez jó igaz. Közhely. Ez tényleg így van, de én még nem tudom elengedni teljesen ezt az éjszakázást és kiégést, mert azt tudom, hogy a zenészek azért tudják ezt évtizedekig csinálni, mert a színpadon lenni az egy olyan katarzis élmény, ami őket folyamatosan küldi oda-vissza, tehát hogy nem tudnak tőle nagyon szabadulni, semmi nem tudja szerintem pótolni egyébként számukra azt, amikor egy akár 10 fős, akár 10 000 fős közönség előtt zenélhetnek. De hogy vagy te ezen? Neked ilyen jellegű katarzisod nincs? Neked megvan a magad katarzisa? Vagy mitől nincs, mi mindig van kedved elmenni egy turniállomásra mucsaröcsögére?
Igen, és az én katarzisom az, hogy mondjuk elmegyünk Vásárosnaményba, és megjelenik a szervező, és azt mondja, hogy ne haragudj, 10 perccel később kellene kezdeni, mert olyan sokan érkeztek a koncertre, hogy rendőrt kellett hívni, hogy a parkoló autókra vigyázzanak, mert már az útszélen is autók állnak. Akkor úgy érzed, hogy volt értelme mindennek, hiszen annyi ember van itt. Vagy elmész egy kampuszfesztiválra, és odaállsz oldalt a színpad mellől, kinézel, és annyi ember, a szemellát ember van, és utána másnap megnézed az internetet, és olyan újságcikkek jelennek meg, ahol a te művészedről jót írnak. Akkor az egy sikerélmény, és akkor az azt mondja, hogy ezt érdemes csinálni, hiszen van visszaigazolás.
És ezt nem lehet megszokni, mert külföldi filmekben, ami zenészekről szól, azért nagyon sokat lehet látni, hogy ők már azt is úgymond leszarják, hogy hányan vannak ott. Már nekik nem jelent akkora nagy katarzis élményt az, hogy nagyon sokan szeretik őket. Neked menedzserként ez egy idő után már nem természetes, hanem ez egy újra és újra kihívás, amit azt érzed, hogy sikerül megugrani?
Igen, mert nagyon, de nálunk azért kicsi a piac. Tehát azért egy világsztár elmegy egy nemzetközi turnéra, az is egy más dolog, meg az is egy más dolog, hogy Magyarországon neked évről évre meg kell töltened egy naptárt, évről évre úgy kell összehoznod, hogy a távolságok jók legyenek, hogy a közönség eljöjjön, tehát hogy nekem is egy kihívás, hogy rakom össze, hogy melyik turniállomás milyen, és aztán utána, amikor odaérek, és látom, hogy rengetegen vannak, és látom a visszacsatolást, és látod azt, hogy milyen boldogan jönnek le a színpadról a fiúk is, meg a Magdi is, akkor az neked is egy jó érzés, amikor oda jön a hangmérnök, és azt mondja, hogy fú, ez olyan jó buli volt, vagy jön a fényes, és mondja, ó, beabasszus, ez nagyon jó volt, akkor ez egy, tehát az akkor az nekem is egy jó érzés. Tehát jó érzés boldog emberekkel együtt dolgozni.
Neked elég nagy a rálátásod, ha már itt most összehasonlítottuk a külföldi és a magyar zeneipart, most a magyar zeneiparnál maradva, az elmúlt negyed évszázadban, hogy látod, hogyan változott a magyar zeneipar?
Nagyon pozitív irányba, és elment az élő zene irányába, ami nagyon fontos. Tehát amikor mi elkezdtünk dolgozni, akkor ugye csak a fél playback események voltak, tehát már eleve a rendezvényeken a hangosítás sem volt alkalmas arra, hogy nagy élő koncertek legyenek. Ha valaki élőben játszott, akkor az UFO volt. Tehát ahhoz képest ez rengeteget fejlődött, és azért ez a helyszíneknek nagyon komoly anyagi kihívás, hogy ott ők azért mindent odapakoljanak, hogy rendes nagy élő produkciók legyenek. Valószínűleg az is sokat számít, hogy ugye az internettel mindenki nagyon sok külföldi koncertet lát, tehát nem csak a fülével hallgatja a koncerteket, hanem a szemével is nézi. Tehát kialakult egy olyan igény, hogy látványos legyen, hogy jól szóljon. Tehát ez rengeteget fejlődött, és az is nagyon sokat fejlődött, hogy nagyon-nagyon támogatják a fiatalokat. Nagyon-nagyon vannak műsorok, lehetőségek, tehát az újonnan feltörekvő fiatalok is szerintem, főleg az internet segítségével sokkal könnyebben jutnak el az emberekhez, mint mondjuk 25 évvel ezelőtt.
De szerinted könnyebb elindulni ma egy előadónak? Mert ilyen értelemben, hogy több a lehetőség, olyan értelemben biztos, hogy könnyebb, de nem telítettebb ennek köszönhetően maga a zeneipar? Tehát, hogy úgy kitűnni, mint ahogy például Magdi, vagy olyan sikereket elérni, az viszont azt képzelem, hogy talán még nehezebb, nem?
Nem tudom, én szerintem ez nem változik, ez tehetségfüggő. 25 évvel ezelőtt is nehéz volt, és most is nehéz. És a piac telítettsége az hullámvölgyekben van, de akkor is telített volt a piac. Tehát gondolj bele, hogy a mostani retro előadók hány volt? Rengeteg. Alapvetően nagyon-nagyon sok zenekar volt, és folyamatosan sok zenekar volt, folyamatosan sok fiatal volt. Tehát szerintem ez nem változott. Annyi változott most, hogy talán az internet segítségével az emberekhez könnyebben eljut a zene.
És a te feladataid nem változtak az elmúlt 25
évben? Rengeteget változott, hogy hát az online az nagyon-nagyon sokat
sok
változtatott.
Sok plusz munkát adott neked, vagy könnyített?
Plusz munkát is adott, de engem érdekel az online, tehát én már a 18-as arénánál nagyon komolyan utána mentem, és ezt az online marketing részt is megtanultam, és ezt én fontosnak tartom. Én úgy érzem, hogy ahogy egy énekes jár az énektanárhoz, ahogy egy gyakorol a dobos, gyakorol a gitáros, nekem is ugyanúgy haladni kell a korral. Tehát az egy dolog, hogy mi volt 25 évvel ezelőtt, de pontosan az új trendeket, a változásokat, a különböző megjelenéseket. Ez csak egy pici példa. Tehát amikor elindultunk, akkor volt 30 másodperces reklámfilm, és akkor már a 15 másodperces az csak egy ilyen emlékeztető volt, és 5 másodperces egy villanás, amire azt mondták, hogy te ezt minek csináltad. Most meg 5 másodperc, mert 3 másodpercben el kell mondanod mindent, mert az 5. másodperc után tovább megy. Tehát, hogy ezt az meg kell tanulni. Tehát változott a világ rengeteget.
Muszáj megkérdeznem, hogy az, hogy te nőként dolgozol ebben a szakmában, nem szeretem erre kijegyezni a beszélgetéseket, de azt gondolom, hogy nem is lehet emellett elmenni szó nélkül. Az, hogy te nőként vagy ebben a szakmában, az jelentette neked valaha hátrányt, vagy hogy ütköztél emiatt nehézségekbe?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én úgy érzem, hogy nőként ebben a szakmában talán egy picit az elején jobban kell bizonyítanod ahhoz, hogy elfogadjanak, viszont olyan szempontból nem éreztem soha hátrányt, mert mindig megkaptam azt a tiszteletet a fiúktól, amennyire tisztel egy férfi egy nőt. És bármennyire furcsa, hogy zenészekről van szó, és rock'n'rollról van szó, de mindig megkaptam a tiszteletet, mindig megkaptam a segítséget, és soha nem éreztem azt, hogy legyintettek volna rám azért, mert nő vagyok.
Tehát nem kellett semmi plusz dolgot tenned ahhoz, hogy nőként elismerjenek, ugyanolyan komolyan vegyenek. Tehát azért mégis csomó mindent te, csúnyán fogalmazva, te dirigálsz, és te irányítasz. Első pillanattól kezdve úgy érezted, hogy komolyan vehető vagy mit javasolsz más nőknek, hogy mit kell tenni, mik a te tanulságaid ahhoz, hogy ugyanúgy komolyan vegyék és elismerjék.
Úgy kell élni. A saját életeddel, a saját viselkedéseddel kell kivívnod a férfiak tiszteletét. És ha téged tisztelnek, akkor segítenek. És ez semmi máson nem múlik, csak azon, hogy te hogy viselkedsz. Mert nem mindegy, hogy viselkedsz. És erre pont az életem elején még gyerekként volt egy példa édesanyám munkahelyén, amikor az egyik kollégája mondta, hogy szólt a kézbesítőnek, hogy hát ezt azért nem így kellett volna csinálni, és mire mondta a kézbesítő a hölgynek, hogy igen, de tegnap este, amikor a kocsmába ittunk, és te is berúgtál, és mostán a hazavittelek, azért nem voltál ilyen komoly. Tehát rendkívül fontos az, hogy nőként mit engedhetsz meg magadnak. Tulajdonképpen a tiszteletet kell kivívni, és nem tudod másképp kivívni, csak a viselkedéseddel, azzal, hogy téged tisztelni kell.
És ebből nem engedsz.
És ebből nem
soha
engedsz.
Soha nem is engedtél, nem hibáztál?
Soha. Nem.
Fiatalon
nem.
Sem?
Nem, ha hibázol, buksz.
Uh-huh, tehát egy hiba sem fér bele.
Hát mert ha egyszer hibázol, attól a perctől kezdve már megbélyegeznek.
Igen, meg mint amikor a gyerek szemében a szülő ugye fixen hibázik, tehát és ott ugye összetörik valami varázs a gyerek szemében, ezt a te szakmádban nem lehet megengedni egyszer sem.
Nem, mert hogyha ezt összetör, megtörted, akkor nem tudsz belőle fölállni. Apró pici hibák lehetnek, de nagyon-nagyon vigyázni kell, de nagy hibát, nagyot nem. Ez tudod milyen? Olyan, mint a becsület. Hogy a becsületet egyszer lehet elveszíteni, azt visszaszerezni nem lehet. A tiszteletet egyszer tudod igazán elveszíteni, és azt visszaszerezni nem tudod.
Ezek súlyos mondatok, de az biztos, hogy elgondolkodhatóak, és érdemes megfogadni, úgyhogy már én sokat kaptam ettől a beszélgetéstől. De ha már itt tartunk, hogy mondtad, hogy hogyan élsz, tehát hogyan egyeztethető össze ez az elmúlt tényleg pláne 24 év a magánéleteddel, mert ezt azért nem biztos, hogy mindenki annyira jól viseli. Tudom, hogy kell ehhez egy stabil háttér, hogy jól tud csinálni. Ez első pillanattól kezdve megvolt?
Igen, én nekem hála Istennek mindig nagyon jó volt a családom, és mindig nagyon komoly hátterem volt, és mindig nagyon támogattak abban, amit csináltam, és mellettem álltak. A lányom szokta mondani, hogy a backstage-be született, mert ugye jött velem mindig mindenhova, de megtanult viselkedni mindenhol, ami szerintem egy rendkívül fontos dolog. Tehát, hogy bármilyen körülmények között, de az egész családom mindig jött velem, mellettem volt, velem volt, támogatták a munkámat, mai napig támogatják a munkámat. Tehát én nem édesanyám, amíg élt, hát annyi segítséget kaptam tőle, amit szerintem felfoghatatlan, és én is próbálom úgy élni az életemet, hogy maximálisan segíteni is tudjak a családomnak, de nekem jó a hátterem. Jó a hátterem, és meg lehet találni, amit mondtam neked, a nyaralást is. Tehát ugyanúgy megtalálod. Tehát ahogy én megtaláltam azt, és úgy éreztem, hogy nekem a zenészeknek is adnom kell, és mindenkinek adnom kell, hogy tudja, hogy mikor mehet el nyaralni, mert hogy a gyerekével és a feleségével, és már januárban tudta a dobos, hogy mikor mehet el a feleségével és a gyerekekkel nyaralni augusztusba. És ezeket én nagyon fontos dolognak tartom, hogy legyenek olyan időszakok, amikor mi is megadjuk a lehetőségét mindenkinek, akik a mi munkatársaink, hogy ők is tervezni tudják az életüket. És hogyha te segítesz nekik ebben a tervezésben, akkor alapvetően saját magad is tervezed, mert amikor neki szabadságot adsz, akkor neked is szabadságod van.
Igen, de amikor neked szabadságod van, azt gondolom, hogy neked mindig nagyon összeszedetnek kell lenned, mindig nagyon képben kell lenned, mindig nagyon viselkedned kell nagyon sok helyzetben. El tudod magadat engedni mondjuk a 10 nap szabadságodon? Hát 1000%, hogy bejön 600 hívás. Tehát, hogy van olyan, amikor tényleg ki tudsz ereszteni?
Igen. Én akkor kiereztek.
Tehát akkor mi, akkor nem veszed fel a telefont?
Akkor például hagyok egy üzenetet, üzenetrögzítőre rámondom, hogy mikortól, az e-mailekre odaírom, hogy egy hétig szabadságon vagyok, és mikor tudom megnézni, és este, amikor vége a napnak, akkor ránézek az üzenetekre. Ha valami olyan, akkor válaszolok, de mondjuk egy tengerparton nem kapkodom fel a telefont.
Tehát azt mondod, hogy ez egy abszolút tartható, nem hétköznapi, de tartható életforma sok katarzissal.
Igen, mert hogy a megrendelő is tudja, hogy te is, neked is el kell menned szabadságra, és hogyha te nem vakon hagyod a megrendelőt, és nem azt mondod, hogy nem veszem föl a telefont, és szerencsétlen hívogatod, de ha te beállítod az e-mailedet, és ott meglátja, hogy te mondjuk augusztus 5-től 15-ig nem vagy, akkor ő tudja, hogy 15-e után hívhat. Vagy a telefonodon rámondod a rögzítőre, vagy nyomsz egy SMS-t, és odaírod, hogy Szabin vagyok, 15-e után hívják.
És akkor te ezt csinálod, tehát meg tudod állni, hogy ne telefonálj.
Meg muszáj. Hát egyébként muszáj, meg lehet bolondulni. Hát nem lehet másképp, nem.
De ez történik szerintem alapvetően az emberekkel. És mik a hobbiaid? Tehát mi vagy, amikor nem menedzser vagy?
Hát én nagyon szeretem a kutyákat, és nekem a lányom labrador tenyésztő is a többi dolga mellett, úgyhogy nekünk labik vannak otthon.
Jaj,
és akkor pár évenként vannak almok, amiket nagyon-nagyon szeretek. Nagyon szeretek olvasni, és akkor nekem az olvasás, a szabadság, a tengerpart, a napozóágy, az jelenti az igazi kikapcsolódást.
Hát ebben egyezünk.
Igen, és én már nem úgy kapcsolódom ki, mint sokan másik, hogy elmegyek valahol, és akkor én ott az összes várost és mindent, akkor én akkor 10 napig csak a tengerpart és a homok és a könyv, és az igazán ki tud kapcsolódni. Jó vacsora, séta, beszélgetés, az engem nagyon kikapcsol.
Kérlek, mesélj nekem a zenei menedzsereknek az egyesületéről, mert azt még nem említettük meg, de szerintem az egy nagyon fontos dolog.
Igen, igen. Én is úgy érzem, hogy olyan szempontból nagyon fontos dolog, hogy időről időre összeülünk, e-mailben, Zoomban, egyebekben tartjuk a kapcsolatot, és amikor vannak nagyon fontos kérdések, akkor azokat át tudjuk beszélni, nagyon sokat tudunk beszélgetni, tanácsot tudunk adni egymásnak. Én is sokat tanulok a fiataloktól, ami szerintem egy rendkívül fontos dolog, hiszen nekik más a szemléletük, ők is tanulnak tőlem, hiszen én meg a tapasztalatomat tudom átadni nekik, és tudunk így közösen együtt dolgozni és fellépni olyan dolgokért, amik fontosak a zenészeinknek és a zenekaroknak. Ez egy folyamatos munka.
Végezetül az lenne a kérdésem, hogy szerintem te mindent elértél, amit el lehet ebben a szakmában, gyönyörű és páratlan karriered van. Mi az, amit te még kívánhatsz? Mi van még a te bakancs listádon? Vagy előadó, akivel még nagyon dolgoznál, akire nagyon vágysz?
Az én bakancs listámon nincs előadó. Én nagyon jól érzem, tehát én nagyon boldognak érzem magam, nagyon jól érzem magam a bőrömben, és én azon emberek közé tartozom, aki azt tudja mondani a jó Istennek, hogy köszönöm szépen az életemet.
Hát ez egy nagyon szép végszó volt. Szóval nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.